Isten igét Lukács evangéliumából olvasom, 4. fejezet 14. versétől a 30. versig. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanította a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt olvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás proféták könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítette a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be az írás fületek hallatára. Minnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és ezt kérdezgették. Nem de a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony mondom néktek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom néktek, hogy sok özvegyasszony él Izraelben illés napjaiban, élt Izraelben illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhénység lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett illés, csak a Szidonhoz tartozó Sareptába egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Amikor ezt hallották a zsinagógában, mindenki megtelt haraggal. Felkeltek, kiűzték őket a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. De Jézus átment köztük, és eltávozott.
Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te vagy az, aki gondot viselsz rólunk. Köszönjük neked, hogy te vagy az, aki adsz erőt, épséget nekünk ahhoz, hogy dolgozhassunk. És köszönjük, hogy ezen keresztül nem látunk hiányt. Köszönjük az ételt, az italt, a szállást. Köszönjük, hogy körbeveszed az életünket gondoskodásoddal. Urunk, sokszor csak arra tekintünk, ami nincs. Megvalljuk neked, hogy sokszor tele van a szívünk elégedetlenséggel, panaszkodással, önsajnálattal. Tele van a szívünk vágyakkal, hogy mi mindent szeretnénk, amit nem tudunk elérni. És hogy ez bennünket oly gyakran fogjul ejt a gondolatainkat, az érzéseinket, megterheli a kapcsolatainkat. Urunk, megvalljuk te neked, hogy igenis van hatalma a pénznek, a vagyonnak felettünk, és sokszor ez a hatalom, ez meggyötri az életünket. Így jövünk most eléd, Úr Jézus Krisztus, aki szabadulást hozol a foglyoknak. Így jövünk te eléd, aki valami sokkal többet és sokkal nagyobb gazdagságot készítettél, és készítesz ma is számunkra. Azt, hogy belépjünk a veled való közösségbe, hogy mint megváltottjaid éljünk szeretetedben, hogy mint a tiéid hordozunk téged, és tegyünk rólad bizonyságot ebben a világban. Kérünk téged, hogy most így jöjj közénk, így szólíts meg minket, és így beszélj velünk. És könyörgünk azért, Úr Jézus Krisztus, hogy ahogy te ma eljössz hozzánk, ahogy megszólítasz minket, ahogy azt mondod, hogy ma teljesedett be ez az írás fülünk hallatára, mert itt vagy, jelen vagy, mert cselekszel, mert élsz. Ments meg bennünket attól, hogy megbotránkozzunk benned. Ments meg bennünket attól, hogy kitaszítsunk téged, érkezésedet magunkból, szívünkből, életünkből vagy közösségünkből. Ments meg bennünket attól, hogy téged elutasítva önmagunkat, az élettől elfordulva a halált válasszuk. Jöjj hát, Szentlélek Úristen, szólj hozzánk, beszélj velünk, taníts minket, fürdess meg bennünket kegyelmedben, igazságodban és szeretetedben. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Istenek igéjét a Királyok második könyvéből olvasom, az 5. fejezetet. Naamán, az arámok királyának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az úr arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kislányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Naamán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta. Menj csak el, én meg levelet küldök Izrael királyának. El is ment, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyot, meg 10 rend ruhát. Átadta a levelet is Izrael királyának, amely így szólt. Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta. Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küldez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni. Elém áll. Segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét, azután végighúzza a kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpár, Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult és haragosan eltávozott. Szolgái azonban odamentek és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban, az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár csak egy kisgyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most azért fogadj el ajándékot szolgáttól. De ő így felelt. Az élő Úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit. Bár unszolta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt. Akkor ezt mondta Naamán. Ha nem fogadod el, akkor viszont adass szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár összvér elbír, mert nem készít többé szolgád sem égő áldozatot, sem véres áldozatot más Istennek, csak az Úrnak. Csak azt az egy dolgot bocsássa meg az Úr a te szolgádnak, hogy amikor az én Uram bemegy Rimmon templomába, hogy ott leboruljon, és az én kezemre támaszkodik, én is leborulhassak Rimmon templomában. Azt, hogy én leborulok Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak. Elizeus azt felelte, menj el békével. Még csak rövid utat tett meg Naámán, amikor Géházi, Elizeusnak, az Isten emberének a szolgája ezt gondolta. Lám az én uram kimélte ezt az arámi Naámánt, és nem fogadta el tőle, amit hozott. Az élő úrra mondom, hogy én majd utána futok, hogy kapjak tőle valamit. Utána is ered Géházi Naámánnak, amikor Naámán meglátta, hogy fut utána, leugrott a kocsijáról, elébe ment, és ezt kérdezte. Jól vagytok? Az így felelt. Jól. De uram, ezt az üzenetet küldi, éppen most érkezett hozzám két próféta tanítvány az Efraim hegyvidékéről. Adj nekik egy talentum ezüstöt és két rend ruhát. Náme ezt mondta. Kérlek, fogadj el két talentumot. Így unszolta őt. Majd bekötött két talentum ezüstöt két zacskóba, és két rend ruhával együtt odaadta két szolgájának, azok vitték Géházi előtt. Amikor a dombhoz érkeztek, kivette a kezükből, és elhelyezte egy házban. Az embereket pedig elküldte, és azok elmentek. Azután bement, és ura elé állt. Elizeus azt kérdezte, honnan jössz, Géházi? Ő így felelt, nem járt a te szolgád sehol sem. De ő ezt mondta neki, nem igaz. Az én szívem ott járt, amikor az az ember leszállt a kocsiról, és eléd ment. Hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerez, és ruhákat, olajfákat és szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálókat végy. Ragadjon rád és ivadékodra Naámán bélpoklossága örökre. És az olyan poklosan ment ki előle, mint a hó. Évente egyszer azzal kezdem az igehirdetést, hogy évente egyszer szólok az adakozásról az ige alapján. Évente egyszer elmondom, hogy ez az igehirdetés elsősorban azoknak szól, akik Jézus követője, a gyülekezet tagjai, hiszen Isten először nem a pénzünket keresi, hanem a szívünket, ami sokkal több és költségesebb átengedni neki, mint a pénzünk egy részét. Aztán lehet, hogy évente egyszer már kezdik a testvérek megsejteni, hogy mikor van ez a vasárnap, és évente egyszer nem jönnek Isten tiszteletre egyesek. Évente egyszer tehát ezt mondom, de ma nem mondom. Azért nem, mert bár beszélni fogok az adakozásról egy kicsit, de ma elsősorban a pénzhez való viszonyunkról kívánok szólni, a teremhez való viszonyunkról, és ez mindannyiunkat érint, akár gyülekezeti tagok vagyunk már, és Jézus követői, akár nem. Két ember, az arám, vagy szíriai Naámán, és az izraeli Géházi történeten keresztül, tekintsünk most rá arra a hatalomra, amit a pénz jelent, és arra a hatalomra, amit a kegyelem jelenthet mindannyiunk élete felett. Naámán egy kívülálló leprás, aki miután óriási változáson megy keresztül, bent lévővé és gyógyultá lesz. Egy kívülálló, egy pogány, egy leprás, aki megváltozik, bent lévővé lesz. Istenben bízik, őt ismeri meg és meggyógyul. Géházi ezzel szemben egy belül lévő, izraeli, egészséges, aki a pénz hatalma által a történet végén kívülvalóvá és leprássá lesz. Az egyik férfi szíve meggyógyul, és ezt tükrözi vissza a teste. A másik férfi szíve lelepleződik, megbetegszik, utat enged a romlásnak, és ez jelenik meg a leprában. Lássuk hát, hogy hogyan munkál a pénz, és hogyan munkál az isteni kegyelem. Naámán történetét nézzük először, akinek mindene megvan, ami csak lehetséges, sikeres, gazdag, befolyásos és elismert. Arám hadseregparancsnoka, az arámok királyának első embere, aki számos Izrael elleni csatából tért vissza győztesen. Azt olvassuk, hogy általa szabadította meg az Úr Arámot, ami kijelentés nem kis bátorságot feltételez a Szentírótól, hiszen azt vallja meg, hogy Izrael Istene minden nép ura, és még akkor is Isten cselekszik, amikor Izrael húzza a rövidebbet. Naámán tehát ebben eszköze volt már az Úrnak, akár tudja, akár nem, inkább nem ismerte még az Urat, de Isten azt mondja, ő rajta keresztül szabadította meg Arámot.
A történetnek ez a bevezetője, Naamán bemutatása egészen kerek és teljes lenne akkor, ha nem így summázna a Szentíró. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos. És ez a rövid szócska, hogy bélpoklos, minden mást felülír. Hiszen ha bélpoklos, ha leprás, és legyen ez az állapot kezdeti stádiumban, láthatatlan a legtöbbek szemei előtt, mégis a legszörnyűbb ítéletet hordozza magában. Mert kizárja Naamánt mindabból, ami az övé. Idővel kizárja a társadalmi megbecsülésből, nem jelenhet meg az emberek között, nem érintkezhet másokkal, kizárja a munkájából, leprás hadvezér, kizárja a családjából, kizárja a házasságából, a legmélyebb, legintimebb kapcsolatából, kizárja mindezek által az önbecsüléséből, az élet értelméből, és kizárja végül magából, az életből. Mindent felülír. Ez a szó, hogy bélpoklos. És ezért Naamán, mint mindenki más hasonló helyzetben kapaszkodik. Minden reménysugárba belekapaszkodik, még akkor is, ha az annyira bizonytalan, valószínűtlen, mint egy rapló csapatok által foglyul ejtett izraeli kislány, aki a felesége szolgáló leánya lett, szava. Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. És a gazdag és befolyásos Naamán ebben a pillanatban úgy tesz, ahogy a gazdag és befolyásos emberek mindig is tesznek. Felhasználja a kapcsolatait, és felhasználja a vagyonát. Ezért diplomáciai úton felveszi a kapcsolatot Arám királya Izrael királyával, illetve megírja a levelet, fogad az én hadseregparancsnokomat, és a retteget hadvezér hamarosan megjelenik mesés kincsekkel felrakodva Izrael királya előtt. Karaványa 340 kiló ezüstöt, 90 kiló aranyat visz Izrael királya palotája elé. Naamán tehát abban bízik, amiben bízhat, a diplomáciában, a kapcsolataiban, a vagyonában, a pénzében, és amikor Izrael király ezt meglátja, megrettem, mert tehetetlen, hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet. Hogy ide küldez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából, hát látjátok, hogy ez csak ürügy, hogy a következő támadást indítsa ellenem. Jól méri fel a helyzetet, akármennyi pénzt is adnak neki, ő nem tud gyógyítani. A királyi adminisztráció nem a gyógyulás forrása. A névtelen szolgáló leány azonban nem tévedett, mert van próféta Izraelben. És ezért a következő képben azt látjuk, hogy megérkezik Naamán teljes kíséreteivel, lovaival és kocsiaival, ezek a katonai erő szimbólumai, Elizeus háza elé, és megáll előtte. Tisztelettel megáll előtte, nem megy be. Azonban a próféta sem jön ki, és ezért a találkozás majdnem elmarad, mert is csak a szolgáját küldi ki. Kiküld egy követet. Következő üzenettel, menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán pedig dühöng, és azonnal távozik. Én azt hittem, hogy majd ki fog jönni. Elém áll. Segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének a nevét. Végig húzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a leprából. Hát nem többet érnek Damaszkusz folyói, mint Izrael minden vize. Hát azokban is megfürödhetnék, hogy megtisztuljak. Mert hogy minden bolond meg tud fürdeni a Jordánban. Mi ebben a különleges? Minek jöttem én ide minden kincsekkel felpakolva, ha még csak ki sem jön hozzám? Ki vagyok én, hogy egy szolgájával akar elintézni? Mit pancsikáljak a Jordánban, ha sokkal nagyobb és szebb folyók vannak az én otthonomban? Hogyan képzeli ez az ember, hogy nem adja meg nekem azt a tiszteletet, amihez szoktam? Mi van ennek az embernek, ami nekem nincs? Ha úgy akarom, megvásárolom mindenestül, házastól, szolgástól, gyógyulásostustól, kilóra megveszem őt. Naamán halálosan meg van sértve, mert nem azt kapja, amit vár. Mert nem azt kapja, ami szerinte őt illeti. Nem azt kapja, amit vagyona, tekintélye, eredményei alapján érdemel. Nem azt kapja, amiért kifizethet sok pénzt, amit megvásárolhat. Hanem annyit kap, amennyit bárki kap. Bárki, bármikor megfürödhet a Jordánban. Büszkesége, pénze, hatalma kizárja őt abból, hogy elfogadja, amit Isten embere mond. Büszkesége, pénze, hatalma, az egész élethez való hozzáállása és beállítottsága kizárja őt abból, hogy Isten kegyelmének, gyógyulásának, üdvösségének a csatornája eljusson hozzá. Pusztítóba lepra a szívében, mint a bőrén. Mert ez a lepra, hogy lenézi, megveti a többieket, az a lepra, hogy ő többet érdemel, hogy neki más jár, az a lepra, hogy ő bármit, bármikor megvehet, elszakítja őt attól, akiben az élet van. A névtelen kislány után névtelen szolgák lesznek segítségére, abban, hogy Naamán a gyógyulás felé vegye az útját. Azt mondják, atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondja, fürödj meg, és megtisztulsz. És mint a szolgák mondanak, az az evangélium szava. A nagy dolgot megtennéd, a sok pénzt odaadnád, a hatalmas áldozatot meghoznád, de nem kell. A nagy dolog, hogy nincs nagy dolog. Az igazi hatalmas dolog, hogy nem tudsz mit tenni, és nincs hatalmas dolog. Nincs rá szükség, és nem is lenne elég. Az evangélium az, hogy miért nem fogadod el a kicsit? Miért nem fogadod el az egyszerűt? Miért nem tudod elfogadni azt, hogy ahol a csoda történik, ott nem te cselekszel? Miért nem látod, hogy a gyógyulás, a kegyelem nem úgy működik, mint a pénz és a hatalom? Naamán, ez nem teljesítmény, ez nem vásárlás, hanem valami sokkal nehezebb. Egyszerű engedelmesség az Istentől való szónak. Ennyi az egész. Ennyi az egész. Hol van a pénzem? Hol van a tekintélyem? Hol van a hatalmam? Hol van a méltóságom? Sehol, Naamán. Lemész a Jordánhoz, így mondja a szöveg. Földrajzilag a Jordán lejjebb van, mint Samária, de ebben más is bent van. Lemész a Jordánhoz, az alázat mozzanata. Megmerülsz, miközben mások néznek és csodálkoznak. Esetleg meg is mosolyognak. Mit merülget ott le és fel ez az előkelő idegen? Hatodik merülés. És még mindig semmi. Kétségbe esel. Feladod. Felrobbansz a haragtól. Hogy lehettem ilyen bolond? Vagy engedelmes vagy az isteni szónak, és hiszel. Hiszed, hogy a hetedik után úgy lesz, ahogyan a próféta mondta. Bolondság, mert miért lenne jobb a hét, mint a hat? De érted már, hogy mi a lényeg? A bizalom, az engedelmesség és az egyszerűség. Hogy miközben lemerülsz és feljössz, hatszor engedelmességből, és semmi nem változik, és semmi nem történik, közben valami mégis történik és változik ott belül. A büszkeség és a kontroll leprája tisztul. Mert már nem vagy különb, mint a többiek. Mert már nem hiszed, hogy a te kezedben van a hatalom. Mert már nem a pénzed az Úr. Már nem te tartasz kezedben mindent. Közben a kegyelem átárad a szíveden, és átmos mindent. És ezért ezután egy kívülbelül új ember tért vissza Elizeushoz. Kívülről olyan volt a bőre, mint a gyermeké, belül pedig olyan volt a szíve, mint a gyermeké. Most már tudom, hogy nincs Isten sehol máshol az egész földön, csak Izraelben. Ó, milyen gyermeki kijelentés, nem? Egy hatalmas hadvezér
idegen országban, ahol Rimmón az Isten, a sok istenhit közepette, ilyen gyerekes kijelentést tesz, hogy nincs más Isten, és sehol nincs Isten, csak az Úr. De akinek megtisztult a leprája, az ezt a kijelentést teszi. Egy új ember. Leprás lett, és a lepra újat hozott az életébe, felismerte, hogy nem tud mindent megvenni, és megismerte a kegyelem erejét. Szabadon, hálával, Istent magasztalva tér vissza a hazájába. Ez az egyik történet, az evangélium, az élet története. Kívülről belülre, betegből gyógyultra. A kegyelem története. Ha Námán ennek a példája, akkor Géházi története az ellenkezője. Géházi története azt adja elénk, amikor valaki, akinek bent van a helye, kívülre sodródik, aki tisztának tűnik, tisztátalanná lesz. Ha az első történetet mondjuk így ma, ha az első történet a nem keresztények megtérésének a története, a második történet a keresztények romlásának a példája. Az egyikben a kegyelem munkál a gazdag pogányban, a másikban a pénzhatalma munkál a szegény hívőben. Melyik vagyok én? Ma. Naamán gyógyulása után ajándékot akar adni a prófétának, aki nem fogadja el. Hiába unszója, Naamán, ez Elizeus, az Úrra esküszik, hogy nem fogad el semmit. Géházi azonban tanulja a jelenetnek, és azt mondja, hogy itt az életem nagy lehetősége. Lám az én uram kimélte ezt az arámi Naamánt, és nem fogadta el tőle, amit hozott. Az élő Úrra mondom, hogy én majd utána futok, hogy kapjak tőle valamit. Elemi erővel tör fel a szívében a vágy. Így fogalmazhatnánk, Istenemre mondom, hogy én itt megszerzek valamit. Úgy éljek, hogy ezt most ki nem hagyom. És Géházi futva indul, kétszer is mondja a szöveg, hogy fut, rohan, szalad Naamán után, rohan a koncert. Minden gondolata erre fókuszál, nem hagyom ki. Semmi áron nem hagyja ki, ha kell, kegyes mesét mond a készséges Naamánnak, a próféta tanítványok égető szükségéről, akik épp közben megérkeztek, ha kell, micsoda vakmerőség, még Isten emberének sem által hazudni. És mindezzel Géházi Istent veti meg és gyanázza, mert azt hiszi, hogy a dolog titokban maradhat. Szentíró el is mondja a véleményét, amikor azt olvassuk, hogy Géházi a dombokhoz érkezve veszi el a két szolgától a just, őket elküldi és elrejti egy házban. Ez a kifejezés, a dombokhoz érkezve, ez úgy is olvasható és hallható és magyarázható, hogy a sötétségbe érkezve. Géházi a dombokhoz érkezik, Géházi a sötétségbe érkezik, a sötétségben jár, a sötétségben rejti el a kincseit, mert azt gondolja, hogy minden a sötétségben, titokban fog maradni. Szívét borítja el a sötétség és a vakság, ami annak a jele, és azért döbbenetes, mert Géházi Isten csodái között jár Elizeus mellett. Szeme láttára jött vissza a gyógyult Naamán. Előtte, utána, csodák sorozata. De az Isten valóságos jelenléte, Isten szentsége, pedig ott van közel bent, nem tölti már be a szívét. Mert egy ponton számára otthonossá, megszokottá és magától értetődé lett mindez. Annyira kiüresedett, ott van bent az Isten közelségében, de annyira nem érzi, nem éli már Isten valóságát, szentségét, hatalmát, annyira kiüresedett, annyira pusztán hagyomány, pusztán tradíció lett számára ez az egész, hogy meg sem fordul a fejébe, hogy nem csak Naamán eszén kell túljárnia, meg még jó, nem csak Elizeus eszén kellene túljárnia, de az egész történetben Isten eszén kellene túljárnia. Hogyan tudná őt becsapni? De hát ismerjük, hogy mi a vakmerőség meg a sötétség, mert ugyanezeket a játékokat játsszuk. Mindez persze nem úgy történik, hogy Géházi azt mondta volna, hogy én leszek a gonosz sötét ember, és túljárok mindenkinek az eszén. Hanem azt gondolom, hogy mindez egészen konkrét okoskodással lopja be magát a szívünkbe. Azt mondja magában, hogy miért nem fogadhatnánk el ajándékot Naamántól? Neki bőségesen van. Neki nagyon-nagyon sok van. Én pedig itt az én urammal, Elizeussal, hát szűkösen élek. Ezek az éhínség esztendei Izraelben, talán többen úgy hívták akkor is, hogy válság. És Naamán mondja magában, hogy miért ne készülhetnénk a jövőre? Miért ne gyűjthetnénk be valamit, hogy majd aztán éljünk belőle és szolgáljuk belőle az Urat? Miért ne fogadhatnánk el valamit, gondolkodhat tovább, ettől az idegentől, aki vagyona egy részét izraeli portyázásból szedte, hát legyen már bennünk ennyi nemzeti öntudat, hogy legalább valamit visszaszedünk abból, amit elraboltak tőlünk. Vagy az én uram szent ember, Elizeus, de nem gyakorlatias, nem ő foglalkozik abból, hogy mit eszünk, mit iszunk, hogyan élünk. Hát az ilyen szent emberek nem gyakorlatias emberek, majd én megoldom. Vagy lehet, hogy csak előrelátó, mert tudja, hogy fognak jönni azok a proféta tanítványok, és szükség lesz a két rend ruhára. A magyarázatok mindig megvannak, és próbálják elhomályosítani azt, hogy nem, itt sötétség van, itt vakmerőség van, itt Isten gyalázása történik. Nem látjuk, nem érezzük, mert van magyarázat. De vajon tényleg miért nem fogadja el az ajándékot Elizeus? Először, mert Naamán a pénz hatalmából tért meg, és még utána se kell gondolnia véletlenül sem, hogy az ő pénzének bármi köze van az üdvösségéhez és a gyógyulásához. Másodszor azért nem fogad el Elizeus pénzt Naamántól, jól figyeljünk, mert az túl sok. Túl sok. Elizeus hasonlóan Jézushoz el tudta fogadni az ajándékot, amely által Isten gondoskodott róla. Szállást, élelmet, alapvető szükségeket. Az előző fejezetben olvasunk arról, hogy van egy jómódú asszony, a Sunémi asszony, aki újra és újra, akkor Elizeus arra jár, betér hozzá, megeteti, sőt, később azt mondja az urának, hogy építsünk egy felső szobát, hogy legyen egy helye a prófétának, amikor erre jár, hogy megszálljon. És Elizeus gond nélkül elfogadja. Gond nélkül. Mint hogy Jézusról is gondoskodnak a körülötte lévő asszonyok. Gond nélkül elfogadja. De amiről itt van szó, az ennél sokkal több. Amit Géházi végül megszerez, az 68 kiló ezüst, az még mindig elég sok. Tudnélik, Naamán mesés kincseinek, mint minden mesés kincsnek, és ez a mesés kincs, ez valószínűleg máshol van mindannyiunk számára, ami már igazán nagy vonzerő, olyan vonzereje van, amely könnyen foggyurejti a szívet. Mert a nagy vagyom egész embert kíván. És miközben lehet a nagy vagyonnal Isten szerint való módon élni, sokkal könnyebb általa elbukni. És ennek éppen Géházi a példája. Gondoljátok el, hogy ha egy heti élelem a reménysége, hogy azt kapja Naamántól, akkor vajon belerohant volna-e ugyanígy a sötétségbe, a homályba? Azt gondolom, hogy nem. Egy heti élelemért nem tette volna meg. De itt sokkal többről van szó. Itt valami olyan lehetőségről van szó, amely foggyurejti a szívet. És ezért Naamán azt mondja, nem. Nem bírom megállni, hogy nem mondjam el. Ez az a pont, amiért mindig azt mondom, amikor emberek azt mondják nekem, hogy lottozom, és vagy megnyerjük. Ha megnyerjük, akkor majd felépítjük a templomot. De aztán, Úristennel nem lehet üzletelni. Soha nem fogjuk megnyerni lottozásból a templomot. Pont ezért. Pont ezért. Harmadszor azért nem fogadja el Naamán, Elizeus az ajándékot, mert ezek az idők nem a meggazdagodás idői. Azt mondja a végén a lebukott Géházinak, hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerez, és ruhákat, olajfákat és szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálókat végy. Nem ennek az idejét éljük. Géházi Szíved kapzsi indulata és hazugságaid által tiéd lett Naamán kincse. Tiéd. Elrejtetted. Tiéd. A bent lévője, az Isten dolgait ismerőjé lett a szívbéli istentelenség is. Te választottad ezt. Te mentél ezen az úton. Hát akkor legyen a tiéd Naamán bélpoklossága is. Hogy egészen világosan lásd kívülről, hogy milyen úton jársz belülről. Géházi története a pénz által gúzsba kötött keresztény egyén vagy egyház története. A pusztulás története. Hát akkor hogyan adakozzunk? Mit tanít nekünk a két történet a pénzhez való viszonyunkról, közelebbre az adakozásról? Az egész történet arról szól, és azt a kérdést teszi fel, ami minden más kérdést megelőz. Ki uralkodik a szívünkben? Mert a leprás, még leprás és gazdag Naamán különben tudna adakozni bármikor, de soha nem tenni hálából, amíg nem ismeri a kegyelem erejét. A leprás Géházi is, miután megszerezte, amit megszerzett, tudna adakozni abból bármikor, de soha nem tenné örömmel és hálával. A kérdés soha nem az adakozás, hanem az, hogy a kegyelem ereje legyőzte benned, vagy újra és újra legyőzi-e bennünk a pénz iránti vonzódás hatalmát. És teljesen mindegy, hogy ez a gazdaság büszkesége, a gazdagság büszkesége és leprája, hogy nekem sok van, és én bármit meg tudok venni, vagy pedig az újmond szegénységnek a vágyódása, hogy nekem soha nincs elég, nekem mindig több kell, nekem soha nem fog elég maradni, nekem soha nem kell. Teljesen mindegy, hogy így uralkodik a pénz valakinek a szívén, vagy így uralkodik a pénz valakinek a szívén. Mert a pénz uralkodik a szívén. A vagyon, a hatalom. A kérdés, hogy a kegyelem ereje legyőzi ezt. Mert a gazdaság büszkesége és a szegénység pénz iránti vonzódása lepra. Egyik is lepra, és a másik is lepra, mert belül rontott meg. És lehetsz kívülálló, aki érkezik az Isten házához, vagy bent lévő, aki már ott van, a kegyelem meg kegyelem. Lepra az lepra, a kegyelem az kegyelem. Azt, hogy mire és hogyan használjuk a pénzünk, a tulajdonunk, a vagyonunk, soha nem azon múlik, hogy sok van-e vagy kevés, milyen relatív fogalmak, ami valakinek kevés, másnak sok, és fordítva, hanem csak azon múlik, hogy ki uralkodik a szívünkben. A gazdag Naamán leprás kívülbelül, tehát szegény. A szegény Elizeus is leprás, először csak belül, majd kívül is, ő is szegény. Mind a kettő szegény. Akár itt vagyunk, szegények vagyunk. És ezért meghallhatják velünk együtt az örömhírt Jézus ajkáról. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Jézus a Szentlélek erejével felhatalmazva örömhírt hirdet, szabadulást a foglyoknak. Naamán ugyanúgy fogoly, mint Elizeus. A vakoknak szemük megnyílását. Naamán, amíg azt gondolja, hogy bármit megvehet, ugyanúgy vak, mint Elizeus, akit elborít a sötétség. Jézus nem annyit tesz, hogy megmutatja szívünk a pénz és az anyagiasság fogja. Jézus nem csak annyit tesz, hogy elmondja, hogy elvakított és a sötétségbe taszított a gazdagság iránti vágyódás és az ebből fakadó becstelen hazug cselekedetek. Jézus nem azért jött, hogy felhívja a figyelmünket a veszélyre. Jézus nem azért jött, hogy óvatosságra intsen. Jézus nem azért jött ma, hogy tanácsokat adjon. Ő azt mondja, ma teljesedett be ez az írás a füledek hallatára. Jézus azt mondja, itt van bennem a szabadulás. Itt van bennem a szemeid megnyílása. Itt van eljött, aki ma megszabadít. Itt van eljött, aki kihoz a világosságra. Itt van azt szól hozzád, aki a szegény szíved megszabadítja. Itt van jelen van, aki a leprádat elmossa. Még ma olyan lehetsz, mint egy újszülött csecsemő. Ez a kegyelem ereje. Csak szállj alá. Csak merülj meg hétszer a Jordánban. Azaz, csak fogadd el hittel a szavát. És végül, csak meg ne botránkozz benne, mint a názáretiek, akik azért, mert egyszerű volt, mert jelen volt, mert Isten hatalma, kegyelme, ereje volt jelen benne, inkább elzavarták őt, és meg akarták őt ölni. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, neked azt a csodát, hogy te magad, a beszéded gyógyítja meg a szívünket, tisztítja meg a leprától, a büszkeségtől, a gőktől, a pénz iránti vágyódástól, a vagyon iránti vágyódásból fakadó embertelenségtől, keménységtől, durvaságtól, az önsajnálattól, az irigységtől, hogy másoknak több van, nekünk miért nincs, a rossz lelkiismerettől, adni akarunk neked, de mégse. Köszönjük, hogy annyira egyszerű a te evangéliumod, a te beszéded, és mégis éppen azért, mert ennyire egyszerű, oly nehéz elfogadnunk, belemerülnünk, elhinnünk, hogy tényleg másra teszel, elhinni, hogy tényleg újjáteremtesz, és most mégis szeretnénk Nálmánnal együtt alászállni, alázatos lenni, és kérni, hogy te cselekedj bennünk, te gyógyítsd meg a szívünket, mert csak te látod, hogy milyen sötétség, elvakultság tud bennünk eluralkodni. Hadd lássuk csodáidat, hadd lássuk gondoskodásodat, hadd bízzunk benned, erre az évre nézve is, ahogy megtartottál, mint gyülekezetet is a múlt évben. Hadd kóstoljuk meg, hogy mit jelent örömmel, hálával együtt adni te neked a te ügyedbe, és látni, hogy történnek a csodák. Hadd formálódjunk, hadd legyünk teljesebbek a szeretetben, a szabadságban, az igazságban, a tisztaságban, azáltal, hogy nem köt a pénz ereje. Így kérünk, munkálkodj most bennünk. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért, különösen imádkozunk a templom kettőért, azért, hogy tedd meg a csodát, hogy felépül ez az épületrész, de azért, és azáltal, hogy közben emberek gyógyulnak, szabadulnak meg általad, ismernek meg téged, növekednek a veled való közösségben, mint gyülekezet. Hadd épüljünk együtt az épülettel. Urunk, imádkozunk egész hazánkért, népünkért, és különösen a szegénységben lévőkért, az éhező gyerekekért, cigány táborokban nyomorgókért, meglopottakért és tolvajokért, a társadalom legalján és a társadalom úgymond csúcsán, Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, és szabadíts meg bennünket a pénznek ettől az ördögi hatalmától, ahol mindenki elvehet, lophat, mindenen átgázolhat, mert úgy sincs fék, meg úgy sincs értelme megállni. Hozz helyette életet, hozz szeretetet, hozz közösségeket, árasz ki kegyelmedet, árasz ki szent lelkedet. Így kérünk, hallgass meg minket. Az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Bocsáss meg a mi vétkeinket, akiben mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.